A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük kezdőénekül testvéreim a 166-os éneket. A 166. énekünk így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés véget, te szent helyre feljöttünk. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét a Mózes második könyvének 32. részéből. A Mózes második könyvének 32. részéből olvasom az igét az első verstől kezdődően. Mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűlt a nép Áron ellen, és azt mondta neki: kelj fel, csinálj nekünk Istent, aki előttünk járjon, mert nem tudjuk, mint lőn dolga a ma férfiúnak, Mózesnek, aki minket Egyiptomból kihozott. És azt mondta nekik Áron: szedjétek le az aranyfüggőket, amelyek feleségeitek, fiaitok s leányaitok fülein vannak, és hozzátok hozzám. Leszedte azért mind az egész nép az aranyfüggőket füleiről, és elvitték Áronhoz. És elvette kezükből, és alakította azt vésővel. Így csinált abból öntött borjút. És szóltak: ez a te Istened, Izrael, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. Mikor látta ezt Áron, oltárt épített azelőtt, és kiáltott, mondván: holnap az Úrnak ünnepe lesz. Felkelvén azért másnap jó reggel áldoztak égő áldozattal és hála áldozattal is, azután leült a nép enni és inni, azután felkeltek játszani. Szólt pedig az Úr Mózesnek: eredj, menj alá, mert megromlott a te néped, amelyet kihoztál Egyiptom földjéről. Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nekik, borjuképet öntöttek maguknak, azt tisztelik és annak áldoznak, és azt mondják: ez a te Istened, Izrael, aki téged kihozott Egyiptom földjéből. Mondta ismét az Úr Mózesnek: Látom ezt a népet, bizony kemény nyakú nép. Azért hagyj békét nékem, hadd gerjedjen fel haragom ellenük, és töröljem el őket. Téged azonban nagy néppé teszlek. De Mózes esedezett az Úrnak, az ő Istenének színe előtt mondván, miért gerjedne, Uram, a te haragod néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hozták ki Egyiptom földjéről? Miért mondanák az egyiptomiak? Vesztükre vitte ki őket, hogy elveszítse a hegyek között, és eltörölje őket a föld színéről. Múljék el a te haragod tüze, és hagyd abba azt a néped ellen való veszedelmet. Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról, és Izraelről, a te szolgáidról, kiknek megesküdtél te magadra, mondván nekik, megsokasítom a ti magotokat, mint az ég csillagait, és azt az egész földet, amelyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják azt örökké. És abba hagyta az Úr azt a veszedelmet, amelyet akart bocsátani az ő népére. Megfordult azért, és megindult Mózes a hegyről, kezében a bizonyság két táblája, mindkét oldalukon beírt táblák, mind egyfelől, mind másfelől beírva. A táblák pedig Isten kezének csinálmányai voltak, az írás is Isten írása volt, kimetszve a táblákra. Józsué pedig, hallván a nép rivalgását, azt mondta Mózesnek, harckiáltás van a táborban. Ő pedig így felelt. Nem diadalmasoknak, sem meggyőzötteknek kiáltása ez. Éneklés hangját hallom én. És mikor közeledett volna a táborhoz, látta a borjút és a táncolást, és felgerjedt Mózes haragja, és elvetette kezéből a táblákat, és összetörte azokat a hegy alatt. Azután fogta a borjút, amelyet csináltak, tűzbe megégette, apróra törte, míg nem porrá lett, és a vízbe hintvén megitatta azt Izrael fiaival. És azt mondta Mózes Áronnak, mit tett neked a nép, hogy ilyen nagy bűnbe keverte? Így felelt Áron, ne gerjedjen fel, Uram, haragja. Ismered a népet, hogy gonosz? Mert azt mondták nekem, csinálj nekünk Istent, aki előttünk járjon. Mert ama férfiúnak, Mózesnek, ki minket Egyiptomból kihozott, nem tudjuk, mint lett dolga. Én pedig így feleltem, kinek van aranya, szedjétek le, és nekem ideadták, én pedig a tűzbe vetettem, és e borjú formáltatott. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, Isten dicsőítésére a 412-es éneket, annak mind három versét. A 412-es énekünk így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, édesatyánk, örömmel és hálával jövünk újból eléd. Köszönjük neked mindazt, amit kaptunk az elmúlt héten is tőled. Köszönjük az életet, annak sokféle jelét. Köszönjük neked, hogy újra és újra táplálsz, gondoskodsz rólunk, és köszönjük azt, hogy lelkünket sem hagyod halódni. Köszönjük, hogy táplálsz minket a te igéddel. Köszönjük, hogy szereteted melegségét sugárzott felénk. Köszönjük a körülöttünk élőket, akik szeretnek minket, akiket mi is szerethetünk. Köszönjük, hogy egymásra figyelhetünk. Köszönjük, hogy egymást szerethetjük. Köszönjük, hogy egymást segíthetjük. Istenünk, annyi drága alkalmat adsz nekünk annak bizonyítására, hogy mi a te megváltott gyermekeid vagyunk, hogy világítsunk ebben a sötét világban, hogy a hitnek gyümölcseit teremjük, és ezekkel gazdagítsuk egymást. Istenünk, köszönjük mindazt a jót, amit kaptunk másoktól. Köszönjük a mosolyt, a simogatást, az ölelést. Köszönjük a jó szót, a bátorítást, a vigasztalást. Köszönjük az érdeklődést, a törődést, amit kaphatunk és adhatunk folyamatosan egymásnak. Istenünk, bocsáss meg, amikor ez úgy megreked a mi életünkben, amikor már kifogy a mi szívünk tárháza, és olyankor döbbenten tapasztaljuk, hogy nincs mit nyújtsunk egymásnak. De köszönjük, hogy akkor sem kell végső kétségbe esnünk, mert tudjuk, hogy hol van az a forrás, amiből újból meríthetünk. Ezért jöttünk ma is ide hozzá, mert tapasztaljuk, érezzük, hogy a hétköznapok rohanása közben elvesztegetjük. Az útfélre hullnak azok a lelki javak, amelyeket kapunk tőled, és ezért kell nekünk ismét hozzád jönnünk. Köszönjük, hogy ismét tartogatsz nekünk olyan drága mennyei kincseket, amelyekre nagy szükségünk van. Kérünk, szólíts meg személyesen, világosan, érthetően, és könyörülj, hogy a te szavad átjárjon minket, és az életté legyen bennünk. Jézusért kérünk, hallgass meg, és áld meg a mi veled való találkozásunkat. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 167. éneket. A 167-es énekünk így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Mózes második könyvének 32. részéből, a 3-tól 7-ig terjedő versekből. Felolvasom az igét a Mózes második könyvéből, a 32. rész 3. versétől kezdődően, hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Leszette azért mind az egész nép az aranyfüggőket füleiről, és elvitték Áronhoz. Ő elvette kezükből, és alakította azt vésővel, így csinált abból öntött borjut. És így szóltak: ez a te Istened, Izrael, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. Mikor látta ezt Áron, oltárt épített, és ezt kiáltotta mondván: holnap az Úrnak ünnepe lesz. Felkelvén azért másnap jó reggel, áldoztak égő áldozattal és hála áldozattal is. Azután leült a nép enni és inni, azután felkeltek játszani. Így szólt pedig az Úr Mózesnek: eredj, menj alá, mert megromlott a te néped, amelyet kihoztál Egyiptom földéből. Eddig tart az alatt. Drága testvérek, az aranyborjú története ismerős számunkra. Vajon milyen újdonságot tartogat Isten régi üzenete nekünk, mai embereknek? Hisz ha nem ezzel a kíváncsisággal fordulunk mindig Isten igéjéhez, hogy mit akar Isten nekünk személyesen szólni általa, akkor zárva marad az ige titkos kamrája előttünk, és akkor üres szívvel megyünk innen haza. Nyilván nem ezért jöttünk ide, hanem szeretnénk kapni valamit, ami nekünk ma éppen nagyon időszerű és szükséges. Nézzük hát meg, hogy a régi, nagyon jól ismert történeten át mit akar ma mondani nekünk Isten. Az aranyborjú története akkor jön közbe, amikor már átélte Isten választott népe Mózes vezetésével a csodálatos szabadulást, mikor Isten csodák sorozatán át kiszabadítja ezt a népet az egyiptomi rabszolgasságból, ami hosszú ideig tartott. És lám, most, amikor teljesen új életszakaszban van ez a nép, amikor az ígéret földje felé tart, amikor már nem csörögnek a rabláncok e nép kezén és lábán, amikor már nem csattog a rabszolga hajcsárok ostora a mezítelen hátukon, amikor már örülhetnének az Istentől adott szabadságnak, akkor lám, hitük próbáján elbuknak. A hirtelen rájuk szakadt szabadsággal nem tudtak mit kezdeni. És ez a történelemben nagyon sokszor megismétlődik. A mi nemzedékünk is, ez a mi generációnk is átélte ezt, hogy a 89-ben történt nagy társadalmi megmozdulás, változás után ránk szakadt nagy szabadságban sokan nem tudtak mit kezdeni. Elveszítették fejüket, az új lehetőségek megragadása közben szétrebbent egy csomó család, határok megnyilása nyomán szertefutottak fiataljaink, és folytatódik ma is ebben a sokszor rosszul értelmezett szabadságban az arany borjú körüli tánc. Ugye ma már nagyon sokan megfordultak közülünk Nyugat-Európában, vagy éppen a tengeren túli pénzvilág közepette, és nem egy ember tapasztalja sokszor saját bőrén, hogy mit jelent az aranyborjú vonzása, mit jelent a pénz imádata, mit jelent az a tánc, amibe belesodródik nagyon sok ember manapság is, Mondhatni akarva, akaratlanul. De, mint egy a tömeg vonzásában, a lehetőségek kínálatának a bőségében belesodródik sok ember itt a mi tájainkon is, és máshol is az arany borjú körüli táncba. Igen ám, csak hogy ennek az a nagy kísértése, és ennek az a nagy veszélye, mint akkor Mózes népénél is, és nálunk is, hogy Isten kikerül az élet középpontjából, és helyére kerül egy emberi csinálmány. Mert döbbenetes hallani ezt a párbeszédet, ami zajlik itt. A Mózes nélkül magára maradt nép, és a Mózes helyettesítője, az ő testvére, Áron között. Azt mondja a nép, csinálj nekünk Istent, mert nem tudjuk, hogy mi történt Mózessel. 40 napig volt ugyanis fönt a hegyen, a Sinain, amikor kapta a 10 parancsolat 2 kőtábláját Istentől, amíg ez a szövetség, és ennek kézzelfogható okmánya megszületett, hogy Isten fölkészítse Mózest a 40 napi együttlétben ebben a titokzatos, Isten közeli csendben arra nagy névvezéri feladatra, ami évtizedekig szakadt rejá. És ez idő alatt a nép azt mondja Áronnak, csinálj nekünk Istent. És Áron belemegy a játékba. Döbbenetes, milyen könnyen hajlik a nép ferde kívánságára. Ha népnek ezt tetszik, ezt adom nekik. Ma is vannak olyan papok, Áron főpapja volt a népnek, akik úgy beszélnek mindig, ahogy a nép szereti. És nem mennek soha élesen fogalmazni, nem mennek soha bűnről beszélni, nem mennek soha szembesíteni senkit saját életének romlottságával, bukásaival, nyomorúságával, nehogy megsértődjön valaki. És ezért nincs gyógyulás, nincs lelki megújulás sok gyülekezetben. Mert sokszor sok ige hirdetés nem egyéb, mint egy kis sebb tapaszt a veszélyes kelésre, vagy fertőzésre, és nem meri elővenni a szikét, az éles kést, hogy kivágja azt a testre életveszélyes, fertőző gócot. Márpedig Isten hűséges emberei mindig ezt csinálták, mint a jó orvos. Mit szólnánk annak az orvosnak a gyakorlatához, aki egy veszélyes kelevényt, vagy netán éppen egy rákos daganatot azzal kezelne, hogy egy sebb tapaszt ragaszt rejá, vagy egy kis kenőcsöt kenne rejá, és azt mondta, menj haza nyugodtan. És közben még mélyebbre hatolna a baj, és még életveszélyesebb helyzetbe kerülne a beteg. Most Isten nem így cselekszik. Éppen azért, mert szeret, és éppen azért akar ő nagyon őszintén beszélni mindig velünk, és rámutatni a bőnre, hogy attól megszabadítson, hogy kijójjon az életünk, akár az arany borjuk körüli táncból is, a bálványimádatból is, ami nem csak pénz, hanem lehet sok egyéb. A vallás történeti kutatók rég kiderítették ennek a történetnek kapcsán azt, hogy Mózes népe miért éppen arany borjút öntött. Pontosabban egy arany bikát. Mert a környező pogány nemzeteknél hasonló bálványokat imádtak. És az aranybika két nagyon erős jelkép volt ezeknek a pogány népeknek a bálványimádását. És ezt vette át Mózes népe. Az aranyvika a maga erejénél fogva, öklelésénél fogva elsősorban a hatalomnak a jelképe. És bika lévén a maga szexuális erejének a jelképe is. És ez a kettő az, ami sokszor oda tolakodik ma is sok ember életében, vagy sok nemzet életében. Oda tolakodik az élő Isten helyére. Az emberi hatalom, a becsvágy, hogy legyek valaki, és gyakoroljak hatalmat minél több ember fölött. Kezdődik ez sokszor a családban. A férj hatalmaskodik a feleség fölött. Vagy az erős akaratú, nyelves asszony hatalmaskodik a férje fölött. Vagy a szülői jogát helytelenül gyakorló szülők hatalmaskodnak a gyermekek fölött. De hányszor a munkahelyen a főnökök éppen abban élik ki ezt a hatalomvágyukat, hogy diktátorrá nőik ki magukat, és hatalmaskodnak a beosztottak fölött, és visszaélnek azok méltóságával, emberségével, sokszor a bizalmukkal is. És ezért van annyi vérontás a világon. Mert a hatalom vágy nagy kísértés jelent, és nagyon sokan nem tudnak ellenállni ennek. Igen ám, de akkor sok ember úgy jár, mint az a nagy politikus, aki egyszer nagyon őszintén azt vallotta, hogy karrierem tönkretette a házasságomat. Semmi időm nem maradt a családomra. Sokat kellett utaznom, előadásokat tartanom, tárgyalásokat folytatni. Mikor hazamegyek, alig látom a feleségemet, a gyermekeimet. Tekintélyem van, gazdag vagyok, hatalmam, mindenem megvan, csak otthonom nincs. A gyermekeim alig ismernek, a feleségem pedig úgy él mellettem, mint egy özvegy. Vajon magunkra ismerünk-e? Tudunk-e olyan őszinték lenni, hogy lám, még minket is fenyegethet ilyen kísértés? És nem muszáj nagy politikusnak lenni ehhez. Elég reggeltől estig futni a magam kis pénze után, építeni a magam kis karrierjét, és sokszor annak a leple alatt, hogy hát el kell tartanom a családot. Minél több pénzt kell szereznem nekik. Minél nagyobb otthont kell teremteni nekik. De olyan csalafinta a gonosz, az ördög, hogy éppen ezáltal ejt meg nagyon sok embert. Én már itt a gyülekezetben is tanúja voltam, nem egy olyan esetnek, amikor válás következett be, elprédálták a lakást, olcsón, mert nem értettek egyet abban, hogy meddig fussanak a pénz után, és hogy mikor álljanak már le végre az aranyborjuk körüli táncba. A hatalom. De a másik, az emberi ösztön. Ez a legősibb emberi ösztön, a szexualitás. A nemi erőnek a kifejezése a bika. És lám, ennek ad helyet Isten választott népe. És azt olvassuk ott, hogy miután megönti ezt az aranybikát Áron, akkor ünnepet hirdet. Mégpedig milyen hamis csengésű fogalmazásban azt mondja, hogy holnap az Úrnak ünnepe lesz. Holott az nem az Úrnak az ünnepe volt. Az a saját kezük által fabrikált arany bika ünnepe volt. Vagyis a maguk ünneplése volt. A maguk hatalmának, a maguk erejének, maguk bűnös ösztönének az ünneplése volt. Mert azt olvassuk ott, hogy majd másnap jó reggel már felkeltek, korán reggel. Az élő Isten ügyében sok ember nem kell fel korán. hogy egy fél órát szánjon legalább a reggeli csendességére, az Istennel beszélgetésére, mielőtt elindul a mindennapok küzdőterére. De ők felkeltek korán az idegen Isten érdekében. És hány ember kell fel ma is korán és fut este későig az aranyért, a hatalomért, a karrierért? Itt azt mondja, utána égváldozatta és hálaáldozattal áldoztak az aranybikának. Aztán leült a nép enni és inni, és aztán felkeltek játszani. Itt nagyon enyhe ez a fordítás Károli részéről, hogy játszani keltek fel, miután ettek, ittak, jól laktak, jól beittak, felkeltek paráználkodni az eredeti héber szöveg szerint. Mert hogy a pogány nemzetek bálványimádó őskultuszához nagyon sok helyen hozzátartozott a kultikus prostitúció. A rómaiaknál is, a görögöknél is ismerős volt ez. Ismerős volt ez az asszíroknál is, ókori nemzeteknél, hogy úgymond az ő istenük tiszteletére kiélték minden nemi élvezetüket, ráadásul nyilvánosan. A szentély körül, hát ebbe az ocsmány dologba bocsátkozik bele Isten népe. És hát, hadd ne húzzuk a szót sokáig ezen a témán. Nézzünk csak szét egy kicsit magunk körül. Elég bekapcsolni a tévét, elég rákattintani az internetre. Özönével ömlik a szexuális mocsok rejánk, ha csak nem vigyázunk, és ha nincs elég lelki szűrő ott a szívünkben. Vagy ha a gyermekeinkre nem vigyázunk, hogy vajon amikor azt mondjuk neki, hogy hagyj már békén, mert dolgom van, menj játszani, és ő bemegy játszani az internetre, és nem is tudjuk, hogy milyen szeméttel fertőzi magát közben. Ahelyett elmehetnénk velük együtt kirándulni egy kicsit, vagy a játszótéren hancurozni, vagy sétálni egyet az erdőben, beszélni nekik a madarakról, vagy a bogarakról, vagy a virágokról, hogy egy kicsit természet közelbe kerüljenek, és megismerik az Isten csodálatos teremtett világát. És bizony, valahányszor az aranyborjúnak, a hatalomnak, a pénznek, a nemiségnek a ferde ösztöne vesz erőt az emberen, elveszíti emberségét, elveszíti a közösséget is, széthull a család, széthull egy nemzet, összeomlik akár egy birodalom, lásd, az ókori római birodalom éppen az erkölcstelenség, a pénzimádat miatt, a hatalom ferde kiélése miatt omlott össze. Egy jól felépített, megszervezett, valamikor jól működött római birodalom, rövid 300 év alatt a kereszténység tiszta életvitelének a példáját látva nem tudott mit kezdeni azzal a mocsokkal, amiben leledzett. Jó néhány római császár homoszexuális volt, nem is takargatta ezt a praktikáját. És sajnos az ivászat, a hatalomvágy megélése, a vérontás, az egymás eltevése lábalól mindennapos események voltak a római birodalomban. És ebben a velejéig megromlott birodalomban már nem volt tartás, nem volt fundamentum, és összeomlott. Semmi véle. És sajnos ez fenyegeti ezt a mi nyugati társadalmunkat, amelyiknek most már lassan részei vagyunk mi is, kelet-európaiak is, vagy közép-európaiak is. Ha beengedjük mindazt a szemetet, ami a bálványimádással együtt jár. Egy nagyon érdekes történetet olvastam 11. Pius pápáról, amikor ő még tanár volt, Milánóban egyetemi tanár volt, és azelőtt meg könyvtárigazgató is volt, mindig nagyon lelkiismeretesen végezte a munkáját, amit rábíztak, aztán majd diplomata volt Lengyelországban is, akkor is nagy hűséggel végezte a szolgálatát, és amikor Milánóban volt neves egyetemi tanár, akkor kapott egy meghívást egy amerikai egyetemtől, hogy menjen oda előadásokat tartani. És ő visszautasította ezt a meghívást. Aztán az amerikaiak azt gondolták, hogy hát nincs megelégedve azzal a honoráriummal, amit fölkínáltak neki. Új levelet küldtek, és azt írták, hogy megemeljük a honoráriumot. Nem gond a pénz, csak jöjjön. Megint visszautasította a meghívást, mégpedig azzal, hogy olyan helyzetben vagyok, hogy nincs időm pénzt keresni. Olyan helyzetben vagyok, hogy nincs időm pénzt keresni. Hát kevés ember mondaná el ezt manapság egy ilyen ajánlatra. Amikor nagyobb honoráriumot ígérnek, nagyobb jövedelmet ígérnek valahol, ki ne futna erre a lehetőségre. És ez az ember azt mondta, hogy olyan helyzetben vagyok, hogy nincs időm pénzt keresni. Neki fontosabb az a kötelesség, az a feladat, amit éppen akkor rejábíztak. Testvéreim, tudunk-e vajon mi az aranyborjú vonzás körében ilyen tartást bizonyítani? Nincs időm pénzt keresni. Nincs időm az aranyborjú körül táncolni. Nekem fontosabb, nemesebb hivatásom van. És ezt lehet a családi élet, Istentől megszabott feladata teljesítése közben bizonyítani. Lehet igenis a hűséges helytállásban bizonyítani, a munkahelyen, ahol nem az a fő motiváció, hogy minél több arany csörögjön a zsebemben a munkám nyomán, hanem az, hogy örömmel szolgáljam azokat, akik ott vannak, miközben én a munkámat végzem. Igen, valahogy így akarja Isten az ő mai népét megóvni az aranyborjú imádatának sok-sok káros következményét. Egy ezópuszi mese, ugye Ezópusz nagyon sok tanulságos mesét írt, és mindig ugye az emberekre vonatkozó végkövetkeztetés a tanulság benne. Ezópusz egyik meséje azt mondja, hogy egy zsugori ember mindenét eladta, aranyat vett, mindegy nagy rúdba olvasztotta, amit azután jó gondosan elásott titokban az ő kertjében. Aztán minden nap kiment arra a helyre a kertjébe, ahol elásta ezt az aranyrudat, és ott hosszú ideig elmélkedett az ő vagyona fölött. Észrevették ezt a szomszédok, hogy gyanús ennek az embernek a mindennapi kijárása a kertbe, mindig ugyanarra a pontra, és hát rájöttek a titokra, és egy adott éjjel kiásták és ellopták az aranyrudját. Amikor ezt másnap észrevette a gazda, akkor kétségbe esetten a haját tépte, hogy hát oda veszett minden megtakarítása vagyona. És erre az egyik szomszédja kezdte nyugtatgatni, vigasztalni. Figyelj csak! Vegyél egy darab téglát, menj és ásd el az aranyrút helyére, aztán jár ki minden nap elmélkedni fölötte, mert végül is az az aranyrúd semmi hasznodra nem szolgált. Csak rabja voltál neki. Ugye érződik ebből a történetből, hogy ez egy mese. Csak hogy minden mesének, főleg az ilyen tanító mesének van egy embere vonatkozó tanúsága. Mi az, ami fogjul ejt? Mi az, ami rabságban tart? Mi az, ami nem enged el, hogy mindig ki kell menni arra a helyre, és mindig a fölött kell elmélkedni? Ráadásul ez az elmélkedés egy terméketlen, gyümölcstelen, haszontalan elmélkedés. Nos hát, mi haszna annak, amit cselekszem? Vajon van-e Istentől való feladat, amit teljesíthetek úgy, hogy közben ne menjen rá az életem, a békességem, az egészségem, netán a családom, ahogy ennek a nagy politikusnak a története is mondta. Nézzük meg, hogy zárul ez a történet. Azt mondja Isten Mózesnek, menj le, mert ez a te néped elromlott, amit kihozta Egyiptomból. És mit tesz Mózes, amikor Isten el akarja törölni büntetésből ezt a népet? Mózes odaáll Isten elé, és azt mondja, Uram, ne tedd már, hisz ez a te néped. Az elbukott népre, az aranybórjú körül táncoló népre azt mondja Isten Mózesnek, ez a te néped, te hoztad ki Egyiptomból. Mózes pedig azt mondja Istennek, Uram, ne töröld el ezt a népet, mit szólnak majd a pogány nemzetek, hogy nem bírtad bevinni őket az ígéret földjére? Mert ez a te néped. Milyen, mondhatnánk, csavaros zsidó ész, amelyik rá tud tapintani arra az igazi érvelési lehetőségre, amivel úgymond Isten meggondolja magát, és nem törli ezt a népet. Megbünteti ugyan, egy része elhull, de nem törli el. És Isten kegyelme mindig így mutatkozik meg. Igen, a bűnt valamilyen formában megbünteti ő, de nem törli el ezt a népet. Mint ahogy az özönvíznél történt, hogy Noé és családja megmenekült, általuk ismét benépesedett a föld, nem törölt el végképp az embert a földről. És az új szövetségben még inkább mutatkozik, hogy jön Jézus, és harcol a bukott emberért, akár a saját élete árán is. Inkább töröltessék ki az élők sorából maga Jézus Krisztus, és ezt önként fölvállalja, csak hogy ne töröltessék ki a bukott ember, a bűnös nép, hanem kegyelmet találja. És ennek a kegyelemnek örvendezhetünk mi is ma, és ennek a birtokában tanulhatunk mi meg úgy élni, hogy ne kelljen az aranyborjú fogságába esnünk, ne kelljen a hatalomvágy, vagy a ferde bűnös ösztönök oltárán elvérezni az életünknek, ne kelljen elveszítenünk életünk épségét, békéjét, örömét, nyugalmát és csendjét, hanem megmaradjunk Istennek abban a szövetségében, amit ő drága áron, a Krisztus vérén ajánl fel újból és újból nekünk. És ennek a szövetségnek megtartó szoros közösségében szeretné, hogy ismét éppé legyen, gyógyultá legyen a mi életünk. És ha ezt átéljük, akkor megértjük azt, hogy micsoda küzdelem van az Isten szívében azért, hogy nekünk kegyelmet adjon. És nem csak földi életet, hanem még örök életet is adjon ráadásul. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 432-es ének első versét. 432-es énekünk így kezdődik. Mit használ kereszténységem, ha nem a szerint élek?
Ha nem az szerint
Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadással a te szeretett teljes intésedet. Köszönjük, hogy te nem takargatod a bűnt, hanem leleplezed azt, éppen a bűnös javára, hogy megkíméld az ő életét, a saját kezű bálványainak a pusztításától. Mert lám, ez a nép észre se vette, hogy miközben Istent készített magának, aközben kifosztatott, mert le kellett szedniük aranyfüggőiket, értékeiket, ékszereiket, és oda kellett adni a bálványnak. Istenünk, olyan sokszor elvakít az ördög, és olyankor nem veszük észre, hogy az, ami után futunk, ami bálvánnyá nőtt az életünkben, az kifoszt minket, megszegényít. Istenünk, bocsásd meg, hogy sokszor a kézzelfogható, tapintható dolgokat akarjuk isteníteni, mert téged nem látunk, mert nem tudunk kézzel megragadni. Bárcsak tudnánk hitünkkel úgy megragadni téged, hogy soha el ne engedjünk, hogy senki és semmi el ne szakítson minket a te szerelmettől. Mert a te szereteted melegségében tud a mi szívünk igazán élni, kibontakozni. Csak ott tud a megromlott kapcsolat meggyógyulni. Csak a te szereteted ölelésében tud ismét éppé lenni családi életünk, nemzetek élete. Istenünk, kérünk téged, hogy könyörülj a te megváltott népeden. Nevesd el, akkor is, ha a bűnt ki akarod radírozni az életünkből, minket ne törölj el, és tarts meg minket a megváltottak nyilvántartásában, az életkönyvében. Köszönjük neked, hogy óvó szeretettel intesz a mi javunkra. Könyörülj, hogy okuljunk, tanuljunk ószövetségi bukott néped életéből, bajából. Köszönjük neked, hogy rábízhatjuk holnapunkat, jövőnket, anyagi dolgainkat, munkánkat, családunkat, gyermekeinket, unokákat, kicsi újszülötteket, vagy azokat, akik ezután születnek erre a világra. Vigyázz rájuk is, könyörülj rajtuk is, hogy a világ a maga sok-sok csábításával ne szakítsa el őket tőle. Könyörülj betegeinken, a szenvedőkön, a magányos lelkeken. Légy társuk, bátorítójuk, gyógyítójuk. Köszönjük, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, és ígéreted szerint velünk maradsz. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és tárjuk Isten elé a mi szívünk csendes könyörgését. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel és hálás szívvel közlöm azt, hogy a májusban összegyűlt szeretett szolgálati adományok összege 3500 lejre rúg. Ezt az összeget átutaltuk már az Ördög keresztúri családnak, akinek leégett a háza, hogy ez segítségül szolgáljon az újjáépítésben. Mint már múlt vasárnap is elhangzott, ebben a hónapban egy Maros megyei kicsi református gyülekezetnek, Haranglábnak a templom javítására fogadunk el külön adományokat. A haranglábi kis gyülekezet több irányba küldött segélykérést, mert nagy kiadással kénytelenek megjavítani a templomukat, és nem győzik saját erőből. Köszönjük az oda irányított támogatást. Egyházmegyei kirándulás lesz június 25-én és 26-án Kolozsvár, Csíkszereda, Gyimes, Völgyi útvonalon. 230 lejbe kerül ez a kétnapos kirándulás. Lehet jelentkezni, van egy telefonszám, az Egyház megyei Presbiteri Szövetség elnöke Floriska István főszervezésében, és aki szeretne ebben a kirándulásban részt venni, az majd jelezze, és megadjuk ezt a telefonszámot. Megjött az üzenet című újság, két legfrissebb száma, két júniusi szám, hátul az asztalán át lehet venni. Szeretettel hirdetem újra, hogy a Bihar megyei Tenkén, ahol Berke Sándor lelkész barátunk szolgál, szerveznek női hetet július 18 és 22 között, és szerveznek házaspári hetet is augusztus 8 és 12 között, és anyagilag nagyon előnyös lehetőségek ezek, mert nincs megszabott részvételi díj, csak önkéntes adományt fogadnak el. Aki szeretne tehát részt venni ezeken, jelezze és iratkozzon föl. Az ifjú házasokkal közlöm, hogy június 25-én szombaton 10 órai kezdettel szervezünk egy napot az ifjú házasoknak, gyerekekkel együtt lehet jönni, Mérában Bota Pityék lesznek a házigazdák, reméljük, hogy jó időt ad Isten, és akkor ott a szabadban hancúrozhatnak a gyerekek is, és mi is majd együtt piknikezhetünk a lelki táplálék után. Várjuk a jelentkezést. Van levelező listánk, ott is lehet jelentkezni, vagy akár telefonon is, hogy lássuk, hányan megyünk végül is. Június 25. szombat. Testvérek, most folytatjuk együttlétünket az előbb megkezdett 432-es éneknek. A második versét énekeljük. 432-es ének második verse így kezdődik. Mit használ nekem a jó hit, ha azt csak nyelvvel vallom?
Én a bűn javam.
Tegyünk vallást a hitünkről, testvéreim, a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvérek, befejezésül a 254 B jelzésű ének első versét. 254 B jelzésű ének így kezdődik: erős várunk, népünk az Isten. Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.